Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is. Még van egy 3-4 óránk itt a Rádió Café 98.0-án. Július 15-én hétfő reggel 9 óra 10 perc Korács Gáborra.
És Gede Balázsa.
Aki virtuóz módon, mint egy zongorista úgy játszik a billentyűzeteken, látom felvillannak itt a fények, a mikrofon jelzőfényei, de a végére csak eltalálja, hogy melyik mikrofonnál állok én.
Igen, annyira megszoktam, hogy majdnem mindig a négyesnél áll mindenki, igen. Hogy igen, most egy kicsit variált.
De ez egy nagy találmány, mert így most ugye legalább nem a légkondi útjába áll a hírszerkesztő.
Megtartjuk szerintem, és
ez egy innováció.
Nagyjából sikerült beállítani a megfelelő hőfokot is.
Más az AI-ja van elfoglalva, mi itt innoválunk a mikrofonállások. Igen. Na, 0636 980 980.
Itt van Laci, a svájci közlekedési troll.
Igen, szevasz.
Hihetetlen, hogy mennyit cikázik és utazik. Igen. Európába keresztül, kasson most éppen Belgiumból jelentkezett. Ostend-Brüsszel autópálya M7-es Balaton felé, vasárnap jellegű volt, inkább a hazafele Balatonról. Szerdán Németország. Megszámolom, mennyi BYD és társai vannak az utakon, elektromos autók, megírjuk Várkonyinak. Na, azt akkor várjuk, biztos lesz majd téma a csütörtökön.
Így van, most van elkerülhetetlen, hogy elektromos autózás ne legyen terítéken egy autós rovatban, úgyhogy majd beszélünk róla. Köszönjük szépen, és mindjárt nézem, hogy mi jött még vajon. Azt mondja, hogy Deusnak örült valakik még korábban, és a billentyűzet ratogását jól elnyomja a szuszogás. Kiváló.
Csak nem most, mert nincs itt a Maci.
Igen. Hát azért te is tudsz.
Én ha meghallom magam, akkor észreviszem.
Na ez a baj.
És figyelek rá.
Hogy nem hallod meg.
Akkor majd integessél.
Jó, jó, jó.
Mindig meg. De a Macinál szoktam kísérletezni.
Ez lesz a jel, hogy én csinálok. És akkor...
A Macinál szoktam tesztelni, hogy elhajlok, és még mindig szuszog, és akkor biztos nem én vagyok. De hogyha nem veszem észre, akkor nyilván nem tudok róla, úgyhogy
igen,
akkor majd figyelmeztes.
Jó, oké. Jó. Viszont most megyünk tovább, fontos témánk van, most már a Bakonyban indián táncot járó rovatgazda. Gondoskodott rólunk.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez iszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Úgy van most év eleje óta a duplájának a kakaóár, hogy az áprilisi csúcsához képest 25%-kal van lejjebb. Az azt jelenti, hogy áprilisra meg háromszorozta az évvégi árát, úgyhogy egy gatya, ez aztán a gatya repesztő rali, tehát itt nincsen mese. Aminek nyilván örülhetnénk, ha lennének a kópozícióink, de sajnos az édességi iparra ez nagyon rányomja a bélyegét és az árazásra, meg egyáltalán a piacukra. Valamelyik édességgyártónak láttam a gyors jelentését, hogy komoly bevételeséssel szembesültek, mert egész egyszerűen már olyan magasra kellett árazniuk, hogy...
A költségnövekedés, és akkor már a magas árazás miatt
így van.
Értékesítés, visszaesés.
Így van, és... így van. Na, de mindezekről Intődi Gáborról, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkárával fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, mennyire nyomasztó ez a őrült emelkedése a kakaónak, és mi áll a háttérben? Tehát mitől van ekkora áremelkedés a piacán, ami az alapanyaga az édességgyártóknak?
Az első kérdésre válaszolva, tehát ez már olyannyira nyomasztó, hogy vannak olyan cégek, amelyek bizonyos termékvonalakkal vagy termékkörökkel elhagytak. Magyarországon is van olyan cég, például nemrég beszéltem egy KKV-val, ott idén már nem fognak szaloncukrot gyártani. Szaloncukorról érdemes azt tudni, hogy a decemberi mennyiségeket, tehát vagy novemberbe, decemberbe éppen eladnak, azt már most el kell kezdeni gyártani. Tehát van nagyon konkrét példám is arra, hogy úgymond, hogy tesz be a kakónak ez a nagyon durva áremelkedése. Van egy nagyon pici jó hírem, mégpedig az, hogy amivel a legmagasabb kakó tartalmú termékekben is a várképzésben maximum kb. 1/3 a kakaónak az ára, ugye a többi csomagolás, logisztika, termékfejlesztés, amortizáció, marketing, és így tovább, és így tovább. Tehát egy nagyon magas tartalmú. Egy csokoládénak is kb. Csak a 30% a kakaó költsége, ezért, hogyha háromszor annyiba kerül mondjuk a kakaó, akkor a legmagasabb kakaótermékek maximum a duplájúba tudnak kerülni. Hát amennyire ez jó hír.
Igen, sovány igaz, de hát ez is valami. Szóval igen, tehát nyomasztó az óriási áremelkedés. Mi áll mögötte? Tehát itt is valamiféle betegség, pusztulás, nyilván a termés mennyiség csökkenése, csak hogy azt mi okozza?
Elég szertágazó a folyamatok, és már nem akarok teljes mértékben idegen tólak ékezkedni. Mi elég sokat tárgyaltuk a helyzetet a Concord elemzőjével, Bukta Gáborral, akit kaptunk nagyon értékes információkat, tehát részben, amit elmondok, az részben tőle származik. Nagyon komplex a helyzet, tehát nagyon sok faktora van ennek az áremelkedésnek, talán a legfontosabb az mégiscsak az, hogy összességében csökkennek a termés mennyiségek. Ennek van sok oka, a klímaváltozás, kártevők, betegségek, egy viszonylag rossz termelői szerkezet, tehát nem túl hatékony termelői szerkezet, nagyon szűk földrajzi helyre csoportosulva, elefántcsontpart Gána adja a világkakó termésének több mint a 60%-át, ezen kívül még Ecuadorban és Dél-Kelet-Ázsiában vannak jelentősebb kakótermő területek, ott sem fennék ki tejföl nyilván a klímaváltozás miatt. Tehát van egy ilyen általános trend, hogy azt látni, hogy csökkennek a termés átlagok, ugyanakkor nagyon nagy és még magas árak mellett is nagyon nagy az igény a kakóra, a csokoládéra, édesség, ilyen típusú édesség termékekre, hogy erősödik és növekszik a középosztály Ázsiában, és milliárd emberekről.
Ezt akartam mondani, hogy azt hiszem a több éves kezdete az áremelkedésnek ezzel indult emlékeim szerint, amikor olvasgattam erről, hogy igen, ahogy ott nő az életszínvonal egyre inkább, ugye a kávé, kakaó, mind a kettő egy ilyen keresleti nyomásnak köszönhette az emelkedést, és akkor ehhez társulnak most gondolom ilyen termés, megszállítási, meg egyéb problémák.
Így van. Ugye az egyik kollégám fogalmazott úgy, hogy hát az ottani emberek is szeretnének csoki tenni.
Persze.
Tehát, hogy elég világosabb,
nem,
hogy mondjam,
motiváció szinte
nincs is. És ugye, tehát van egy nagyon erős, fundamentális oka az emelkedésnek, és ami történt, és sajnos már lehet, hogy ennek a folyamatnak egy picit a vége felé járunk, és majd mindjárt elmondom, hogy ezt mondtam ezt, hogy sajnos, hogy ugye olyan hektikus lett a kakónak a mozgása, és hát nagyjából fölfelé hektikus, hogy ez már felkeltette azoknak az érdeklődését is, akik különösebben nincs közük az édesiparhoz, hanem keresni akartak a kakópapírokkal. Tehát megjelent ez a fajta spekulatív tőke. Na és akkor innentől kezdődött el a veszőfutás, ez kb. Ennek az évnek az elején, a múlt év végén is ez lökte fel aztán a maximumra, a 12 000 dollár körüli tonnánkénti ára a kakóárát, ugye ami konszolidálódott, ahogy ön is elmondta, ugye minden már azért visszajöttünk egy 25%-kal legalább, ez úgy tűnik, hogy stabilizálódik az sem a kakó árszintje egy magasabb szinten, és még az is valószínű, legalábbis a jövőre kötött üzletekből kiindulva, tehát például 2-3 év múlvára kötött határidős üzletekben már a jelenlegi kakóárának a felével számolnak, vagy akár azzal is alacsonyabb árakkal. Tehát mindenképpen azt árazza a piac, hogy ez az extrém magas kakóár szépen lassan vissza fog korrigálni, és azért mondom, hogy sajnos ennek a nagyon spekulatív tűröngésznek valamilyen szinte nyilván a végére értünk, azért tudott visszakorrigálni mondjuk egy ilyen 8000-es sávba, de azért ez még mindig a háromszoros annak.
Igen, nagyon magas, és hát addigra, mire ugye még inkább konszolidálódik, még inkább visszajön az ár, addigra ugye, ahogy kezdtük a beszélgetést, ahogy említette, elég sok vállalkozás ezt nem fogja tudni túlélni.
A túléléssel kapcsolatban óvatos lennék, inkább azt mondom, hogy tehát amely cégről beszéltem, ő is túlél, csak más termékekre fókuszál. Hogy mondjam, tehát azért az utóbbi években ahhoz szoktak hozzá a cégek, és hogyha az utóbbi éveket, amikben aztán minden volt Covid, vagy gondoljunk arra, hogy ukrajnai háború kezdetén hogy megugrott például a napraforgó olajnak az ára, vagy egyáltalán az olajos termékek, és már ugye az is most már normalizálódott. Tehát gyakorlatilag ahhoz szoktak hozzá a cégek, hogy rengeteg dolgot, amiről egyébként fogalmuk sem volt, és tervezetni se lehetett vele, hiszen eszükbe se jutott, hogy még mi fog történni, ki kellett mozogniuk. Igen, tehát hogy éppen mi történik, és éppen milyen terméknek kezd el mozogni, akár fölfelé, lefelé az ára, ezek nagy kérdések, de úgy tűnik, hogy ez az alkalmazkodó képesség az, ami most már így lett, hogy óriási nagy közhelyet sikert mondanom, de hogy ez most rettentesen fontos.
De ebből egyébként rosszabb minőség lesz? Tehát ugye minél magasabb a kakaótartalom, mondhatjuk. Nyilván meg nem teljesen egyértelmű az összefüggés, meg a kakaófaj, annál jobb minőségű egy termék. Hát láttunk arra kísérleteket, hogy kakaó kisporolásával.
Hát, hogy helyettesítő kell, ott van például a habtejszínnek ez a keménytett növényi habba a helyettesítése bizonyos süteményeknél például, hogy arra lehet-e számítani, hogy esetleg valami ilyesmi kerül a termékekbe, mondvá, hogy túl drága a kakaó, vagy nézzünk valami kenhető, állagjavító trutyit, ami hasonlít hozzá, és nem ilyen drága.
Igen, lehet, hogy egy picit árnyaltabban fogalmazni, tehát hogy a védelem a mundér becsületét, de szeretnék utána egy konkrétumot mondani arról, amit ő helyettesítőknek nevezett, és majd másképp fogom elnevezni. Tehát a minőségrontásnak azért vannak olyan korlátai, hogy különösen a csokoládé esetében rettentő erős az a fogyasztói elvárás, hogy az legyen az a megszokott és finom.
Tehát szerencsére a piac nem veszi fel az ilyen mahinált dolgokat.
Tehát egyre kevésbé azt látjuk, hogy mikor drágább is, akkor kevesebbet fognak venni. Tehát nem úszták meg a cégek ezt forgalomcsökkenés nélkül, nem úszták meg anélkül, hogy kevesebb terméket vásárolnak. Nem, tehát ha most ezt egy az egybe lekövetné, mondjuk céges oldalról ezt a tényleg brutális áremelkedést, akkor mondjuk ez most egy ilyen költői kérdés a részemről, akkor most harmadannyi kakót kellene beletenni a csokiba. Egyébként technológiák sem biztos, hogy ez működne. Ugye mondjuk egy csokiba nem lehet, tudom én, 60%-et, akkor beteszünk 30-at, tehát ez nem is működik. Szóval van egy erős korlátja azért, meg reputáció, meg íz, meg fogyasztói elvárások, és így tovább. A másik, amit a helyettesítőkről mondott, és mondott egy olyan szót, hogy trutyi, most ennek szeretném egy kicsit a másik oldalát bemutatni, hogy azért nagyon komoly kutatások és fejlesztések vannak. Azt mondom, hogy alternatíváknak a fejlesztésére, és ezek most nagyon komoly, tehát ez most egy olyan terület, ahol elég nagy investíciók is érkeznek, sőt van, ezek még nagyon kicsi cégek, akik fejlesztenek, úgymond alternatív alternatív csokoládénak mondanám, de nem akarok itt senkit átverni az, hogy ez csokoládé, és ezek a cégek sokan, ez nem csokoládé, és nem is azért találták ki, hogy csokoládé helyett majszoljuk, hanem ez egy alternatíva, egy lehetőség, hogy ebből csokoládé ízhez nagyon hasonló termékeket lehet csinálni, és természetesen a fogyasztó teljes tudtával tud választani, hogy akkor ő esetleg ezt megkóstolja, eldönt, hogy ízlik neki, nem ízlik neki, meg tudja vásárolni, és Ezek teljesen természetes, most arról a vonalról beszélek, hogy ezek teljesen természetes anyagok, és egyébként Európában van több ilyen cég is, például Németországban és Angliában, ahol külön törekednek arra, hogy európai alapanyagokból hozzák ezt létre. Jellemző alapanyagok egyébként a napraforgómag és az árpa. Ami egyébként azért érdekes, mert az egyik nagy nemzetközi sörgyár is, ahol ugye árpa azért van dosztig, folytat már ilyen kísérleteket, hogy csokoládé alternatívát állítson. Erre biztos elég komoly kereslet lesz egy idő után a gyártók részéről is, hogy ahogy mondtam, bizonyos termékvonalakat mondjuk esetleg csökkenteni kell, vagy akár megszüntetni, helyette mondjuk behozhat egy másikat. És nagyon hangsúlyozom, hogy ezek nem ilyen trutymó minőségű dolgokról beszélünk, hanem egy alternatíváról fogalmaznék, amiket most ugye német példát mondtam, ott például már Lufthansa is vásárol ezekből, és adja például a fedélzeten ad ilyen csokoládé alternatívából készült snacket.
Világos.
Érdekes. Ó, szuper.
Jó, hát akkor csak remélni tudjuk, igen, hogy ez az árcsökkenés, ami itt elindult erről a csúcsról, talán folytatódik.
Hogy a határidős piac jól látja.
És hogy jól látja. Igen. Oké. Okay. Nagyon köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk.
Nagyon köszönöm.
Minden jót, viszont hallásra. Hintőt Gáborral, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkárával beszélgettünk a dráguló kakaó és dráguló édesség árakról.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Sarga Zoltán, senior elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Kívánok, hogy üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan indul a hét? Mit látsz?
Most már pluszba lendült a Bux Index, és ha jól látom, akkor már új történelmi csúcson is vagyunk. Mindjárt leellenőrzöm, 72.536 pontnál, igen, új történelmi csúcson van a Bux. Az 0,4%-os emelkedésnek felel meg, és a MOL húzza, illetve a Telekom ismét az árfolyamot. A MOL esetében 1,1%-os emelkedést látunk itt, 2868 forint. Az árfolyam most a Magyar Telekomnál szintén 1,1%-os az emelkedés, 1104 forint. A Richter mindössze 10 forinttal tudott emelkedni, 9700 forintra. Az OTP az egyedüli vezető részvény, ahol mínuszt látunk, de mindössze 5 forinttal esett vissza, 18.235 forintra. Eközben egyébként Európában inkább negatív a hangulat, ahogy így végignézem, a cseh és a magyar index van egyedül pluszban, illetve a technológiai részvényeket tömörítő DAX részindex. Tehát alapvetően ilyen 0,5% körüli mínuszok vannak.
Aha, de akkor a nyitás nálunk sem volt felhőtlen. Ahogy említetted, ugye most már vagyunk pluszban.
Igen, mínuszban nyitott a Bux, egyelőre most sikerült emelkedést mutatni, bár a forgalom nem túl magas, még az 500 millió forintot sem ért el az összforgalom. Nem is nagyon számíthatunk túlzott aktivitásra a mai napon, hiszen nem fognak nagyon piacmozgató adatok érkezni.
Világos. Forint piacán mi a helyzet? Szépen csordogál lefelé az árfolyam, tehát hogy erősödünk, ez folytatódik-e esetleg?
Igen, most 8 óra után volt egy gyengülési hullám, akkor 3,92,30-ról 3,93,50-ig fölment az euró árfolyam. Most viszont visszatért a 3,92,20-as szint alá, tehát most 3,92,16 pontosan az árfolyam. A dollár-forint viszont egy kismértékű emelkedés mutatott, 360,21. Ennek oka, hogy az euró-dollár lefelé csorogott, 1,0889 jelenleg az árfolyam. Egy picit félő volt, hogy a hétvégi merénylet hatására nagyobb csökkenéssel indulnak az európai részvényindexek, illetve az amerikai futuresok, de ott már pluszokat látunk, tehát várhatóan emelkedéssel indulhat az Egyesült Államokban a kereskedés. Ugye ez annak köszönhető, hogy csak könnyebb sérülést szerzett Donald Trump.
Az elképzelhető, hogy a bankközi piacon is kisebb a forgalom, ugye? Tehát azért esetleg hektikusabb lehet a forint árfolyama is a mozgása.
Igen. Igen, egyelőre azt látni, hogy nagyobb kilengések vannak, ami miatt elképzelhető, hogy egy-egy közepes vagy nagyobb tranzakcióval már ki lehet mozdítani az árfolyamot most délelőtt.
Jó, megnézzük, mi lesz ennek a vége. Nagyon köszi a beszámolódat, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok.
Varga Zoltán szenior elemző mondta el, hogy mi történik a tőzsdéken.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Na, hát a nagy nyelvi modellek mellett megszületett az első magyar nyelvi modell, úgyhogy most már a Chat GDP, vagy GDP, hát így beszél egy gazdasági
igen, átragadt kicsit,
ugye?
Igen.
Chat GDP. Ez nagyon jó, ezt majd kitaláljuk, csinálunk a Chat GDP-t. Képzeld, csak beírod, hogy mennyi, mekkora a növekedést akarsz, hogy mennyi GDP termelést, és akkor majd hánya itt a növekedési eredményeket. Na, szóval megvan az első magyar nyelvi modell, ami azért lesz izgalmas, mert akár meg tud majd szólalni ilyen korábbi magyar nyelven is, mondjuk az egri várvédők nyelvén. Dr. Proszéki Gáborról, a Széchenyi Díjas számítógépes nyelvésszel, a Hunren Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatójával beszélgetünk majd erről most. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Na, egy kicsit lehet, hogy alapozzunk még azon, hogy hogy működnek ezek a nyelvi modellek, mit tudnak, mert sokan ugye azt gondolják, hogy már olyan okosak, hogy így kigondolnak dolgokat, és azt adják vissza, de hát azért ez nem egészen így van. És hogy jön képbe a magyar nyelvi modell, mennyire tud fölzárkozni a nagyok mellé, mennyire tud pontos lenni, mennyire keveset halucinál mondjuk, mint a nagy nyelvi modellek, úgyhogy ezt nézzük végig.
Akkor én azért azzal kezdeném, hogy a nyelvi modell az nyelvi modell, nem tudom, mondtam, ez a neve.
Igen.
Tehát nem világmodell, tehát a halucinálás, amit ugye nyilván mi úgy élünk meg, hogy zöldségeket beszél,
igen,
tehát néha mondják konfabulálás, az azért van, mert nyelvileg nincs kizárva, hogy bármit mondjon. Az a világban van kizárva, a világ tapasztalatát pedig mi itt sokan homo sapiensek úgy magunkénak érezzük, és akkor, amikor egy szöveg nem adekvát, nem úgy áll a dolog, mint a világban, akkor felháborodunk, hogy zöldségeket beszél, halucinál. Mondanám nyugodtan, hogy az alapműködése a halucináció, és ezt nem negatíven mondom, hanem azért, mert ő bármit mondhat, és tiszta szerencse, hogy a szövegek egy része az igaz is. De ha így jól belegondolunk, akkor nyelvileg most már nem nagyon csinál hibát a magyar modell sem, sőt, hát a mi magyar modellünk talán még kevésbé, mert sok szempontból nem vagyunk versenyképesek mondjuk a világ komoly nagy cégeivel, anyagi és egyéb okokból, hát mi egy kutatóközpont vagyunk, bár egy kisméretű szuperszámítógéppel rendelkezünk, és rengeteg magyar nyelvi anyaggal, tehát azok a szövegek, amiket a mi rendszerünk, a Puli megtanult, azok jóval többen vannak, mint amit a ChatGPT, GPT, generatív előtanított modell, csak azért mondom, hogy ez a Generative Pre-trained Transformer, a generatív, az előtanítás, abban a P, a pre, tudom, hogy sokan elröntek. Szóval, amit a ChatGPT csinál, vagy bármely GPT, vagy Copilot, vagy Gemini, szóval amit használnak az emberek, egyre több van belőlük, azok jóval kevesebb magyar nyelvi szöveget tudnak, ami ahhoz elég, hogy szépen beszéljenek, mármint, hogy szép magyar szövegeket hozzanak létre, csak a valósághoz való viszonyuk a kevés magyar szöveg miatt, hát kevésbé szerencsés, tehát nem lehet mondjuk Arany János és Petőfi műveit összehasonlítani, mert a művek nincsenek ott. A nevek valószínűleg ott vannak, mert tippjeink szerint ugye se kötötték az orrunkra. A magyar Wikipédiát dolgozhatták be ezekben a rendszerekben, meg a legtöbb nyelv esetében ezt teszik, ami hát egy ilyen 120-130 millió szóval áll, mi pedig most már az 50 milliárd szónyi magyar szöveggel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy egy szempontból, a magyar nyelv szempontjából talán tényleg versenyképesek vagyunk.
Abszolút, és ezt gondolom lehetővé teszi, hogy ez a bizonyos érzékelése ennek a negatív hallucinációnak, ami ugye, ahogy mondta, nyelvileg, nyelvtanilag nem helyes, vagy nem téved, de akkor ezek szerint még tárgy tudásban sem feltétlenül, hogyha egy ekkora szókészletből tud
gazdálkodni. Igen, bár ugye azért arra kell gondolni, hogy tökéletesen igaz szövegekből is tud összerakni a nyelvmodell olyan szöveget, ami a valóságban nem állja meg a helyét. Tehát, hogy nem csak azért, mert sok alapos föld aztán azt gondolja róla, hogy akkor úgy is van talán. Igen. Szó nincs erről. A teljesen normális szövegekből is össze tud rakni olyat, amit mi nem szeretnénk.
Egy rossz permutációját a szavaknak, vagy a gondolatoknak.
Hát igen, olyan, ami úgy akár igaz is lehetne. Nekem volt középiskolában egy magyar tanárom, az mindig azt mondta, amikor mondtunk neki valamit, hogy tanár úr így vagy úgy van, azt mondta, fiam, ha te mondod, és igaz, és ezt mindig hozzátette. Na hát így tessék nézni ezeket is, ha a gép mondja, és igaz, amit mi tudunk róla, akkor nincs gond. A baj az, hogy akkor is elhisszük, mert olyan okosnak látszik.
Igen. Milyen gyakorlati hasznosulása lehet ennek? Mert mint kutatás, vagy mint eredmény, szenzációs, meg ahogy ugye itt a példát is mondtuk, hogy akár középkori nyelven is megszólaltatható.
Hát az nagyon... egy lehetőség.
Az egy lehetőség, igen.
Ugye nyilván van sok szövegünk, hogy a magyar, mai magyar elég jól tudja, úgynevezett finom hangolással lehetne más irányba is menni, és az is egy lehetőség, hogy korábbi, például a közép-magyar kor, ugye, amelyik a Mohácsi vésztől a felvilágosodásig tartott, annak a nyelvéből is vannak levelek, boszorkányterek, mindenféle nyelvi anyagok, tehát meg lehet rá tanítani. Nem biztos, hogy ez a legfontosabb irány, de kétségtelen, hogy lehet, sőt, akár az is lehet, hogy hanggal összekapcsolni, tehát rengeteg lehetőség van, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy ezeket a nagy nyelvi modelleket mindenki az interneten keresztül éri el. Na most gondoljuk el, hogy az államigazgatásnak, vagy egy banknak, egy biztosítónak a szövegei nagyon érzékenyek. Ha azt ki kellene küldeni az internetre, akkor más is találkozna velük, sőt, hát ahova küldjük a nagy cégek, azok is fel tudnák használni. Ezért be vannak zárva az interneten, internetből ki vannak zárva ezek az intézmények, viszont ha kapnak egy olyan nyelvi modellt, amit saját intézményükön belül tudnak használni, és nem kell az interneten keresztül kilépni hozzájuk, a mi esetünk ilyen, akkor ők azzal tudnak dolgozni, és erre rendkívül nagy szükség van, pláne, hogy ezt magyar nyelven csinálja jól az ember, tehát ennek van egy igazi üzleti vetülete is ennek a fejlesztésnek, azon kívül, hogy nyilván, ha meggondolják, hogy mi mindig csak a végterméket látjuk a nagy híres modelleknek, nem látjuk, hogy mit raktak vele. A mi esetünkben tudjuk, hogy miből tanítottuk, látjuk az eredményt, össze tudjuk vetni, tehát tudományosan és lényegesen előrébb vagyunk így.
Világos. Jött egy kérdés, amit annyira nem értek, de majd biztos el tudja mondani, hogy tud rá válaszolni, hogy melyik modell van forkolva? A Yama 2?
Igen, ami a most a legújabb, sokféle modellt építettünk, talán mondanám a legújabb modellt, amelyiken a Puli most tanul. Ez a metának a láma rendszerét tanítottuk tovább ezzel a meglehetősen nagy mennyiségű magyar szöveggel. Aha. Ezt hívják Puli Lumix-nak, megtalálható az interneten, a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján, puli.nyetud.hu, és ott ki lehet próbálni a Puli Lumix-t. Instruktort, az a legújabb, amelyikkel már bizonyos instrukciókat lehet adni, tehát van egy fix szöveg, és ezzel kapcsolatban mindenfélét mondok, hogy csináljon belőle kivonatot, fordítsa le, tegyen fel kérdéseket, tehát próbáljuk a tudását pallérozni ezzel, és ez már kipróbálható mások számára is.
Világos, ugye azt mondta, hogy elvi lehetőség az, hogy megszólaljon akár az egri védők nyelvén. Ez mennyire lehet valóság, vagy mennyire fontos a projekt részeként, vagy a hangot is hozzárendeljék? Foglalkoznak-e ezzel egyáltalán?
Na most nyilván a projekt részeként, ahol a legfontosabb, hogy ellássuk azokat, akik akár mondom a magyar üzleti
világba igényítik
ezeket. Az eleket ott nem. A nyelvtudományi kutatásokban viszont egy érdekes vonulat ez, vagy lehet ez, hogy összevetjük, megtanítjuk. Nyilvánvalóan ennek közvetlen üzleti haszna nincs, de rendkívül látványos, vagy éppen halványos volna, amennyiben meg is szólal, nem csak betűket ír ki. Tehát nem vetem el a lehetőségét, de nyilván a kutatóközpont kutatásait előre be kell jelentenünk, és hát nem lehet csak úgy szanaszéjjel randalírozni, most eszembe itt valamit csinálunk. Minden esetre a lehetősége, hogy esetleg más nyelvi rétegek, akár ez, akár hogy tudom én, csángó nyelven, ami hát egy olyan nyelvjárás, amit sokan nem értenek, és a magyarba talán. Ezek nyelvészeti szempontból is izgalmas dolgok, tehát nem zárunk ki, hogy ilyen lenne. Ebben a pillanatban nem ez van a listán, hanem hát az alapmodereknek az építése. És ugye hát még egyszer mondom, hogy kutatóközpont vagyunk, tehát az alapmodellt építjük, és ezek egyfajta alkalmazások, amiről beszélünk, de hát vannak olyanok is, amik az üzleti életben még fontosabbak, és ott sincs még túl sok gyakorlat, tehát ott is segítenünk kell, ezzel az időnk és energiánk elmegy, ami nem panasz, csak jelzem, hogy hát be kell osztani.
Világos, és hát nyilván az is előfordulhat, hogy erre az alapmodellre kutatásra valakik majd ráfejlesztenek.
Hát hogyne, ez lenne a cél.
Persze, persze.
Nyílt eszközöknek készítjük azért, hogy építsenek, és hála Isten, van is már a mai magyar ipari kereskedői felhasználásban, akik ezt elkezdték használni, ez lenne a cél, és ezért fejlesztünk egyre jobb és egyre okosabb alapmodelleket, hogy ne kelljen feltétlenül, ahogy említettem, az interneten keresztül azokat. Még egyszer mondom, hogy az nem bűn vagy probléma, hiszen pontosan jelzik a cégek, de mindenkinek jó tudja, hogy minden egyes mondat, amit ezeknek a világmodelleknek beírunk, az megjelenik a túloldalon is, vagyis semmi nem marad nálunk. Innentől kezdve az érzékeny adatainkkal azért csinyán kell bánni.
Világos, még egy utolsó kérdés befér a hallgatóktól, kinek a tulajdona a privacy GDPR szempontból, mit kell tudni?
Mármint a puli rendszer, hát a Hunrej Nyelvtudományi Kutatóközponté, de mivel publikus használatra készül, a megfelelő előírt megfelelőség mellett bárki tudja használni és tovább tanítani, ha szükséges.
Aha, világos, oké. Hát nagy izgalommal várjuk a további híreket róla. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk, és további sikereket kívánunk. Minden jót, viszonthallásra. Dr. Proszeki Gáborral, Széchenyi Díjas számítógépes nyelvésszel, a Hunrej Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatójával beszélgettünk. Hú, én imádnám, hogyha megszólalna. Én a barokk zenét is azért szeretem, mert úgy élem meg, hogy ilyen hangok a múltból. Igen. És most képzeld el, hogyha ilyen nyelven... Jó.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha. A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Azt elmondjuk kedves törzshallgatónknak, aki azt mondja, hogy ezt létsz, mindenképp tegyétek be az ismétlésbe, mert most lemaradtam, és nagyon érdekelne, hogy ebből még meg lehet-e élni. Az nem tudom, hogy ebből kiderül-e, de mindent vissza lehet hallgatni a millásregeli.hu-n, azt is, amit esetleg mi az ismétlésben nem teszünk bele, úgyhogy nem vész el semmiféle gondolat és mondás, ami itt elhangzik a millásregelibe.
Hát ennyi fért a mai műsorban.
Így van. Jövünk holnap is, meg még majd. Egész héten. Közben egy hallgató még több arab zenét követel.
Lehet egyébként.
Igen.
Nekem meghozok egy barokkot, ha már ilyen barokkos mániás vagy.
Jó, feltétlenül.
Lesz még sok minden.
Jó, na hát megnézem azt a barokkot, amit mi itt reggel majd letolunk a Millás reggelibe, de hát állok elébe. Czoller Andrának adjuk át ismét a terepet, és hát holnap egy új Millás reggeli. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.